96,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. október 22-e van, kedd. Az éjszakás technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai napkelte időpontja 7 óra 8 perc, a napnyugtájé pedig 17 óra 37. Ma egyébként Szent II. János Pál pápa ünnepe van. Arra is emlékezünk, hogy 1978-ban Karol Wojtyla, mint II. János Pál pápa, a Szent Péter Bazilika előtti téren bemutatta székfoglaló szent miséjét. A görögkatolikus egyházban ma Averkiosz főpap és az efezusi hétvértanú emlékét tisztelik. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napimájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink követik. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és nagyon szép napot kívánok!
Minden népek asszonya által kért ima. Úr Jézus Krisztus, az Atya fia, küld el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. A minden népek asszonya, aki egykor Mária volt, legyen, ami közben járunk. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Pénteken áldotta meg Szerencsen Tennyák Csaba egri érsek a Szent Kinga óvodát, amely szeptemberben nyitotta meg kapuit, és a Bocska István Katolikus Gimnázium tagintézményeként működik, 4 csoportban 85 gyermek elhelyezését biztosítva. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az intézmény lelkiségét méltatva, utalva a gyermekek előadta történet mondani valójára, az odaadó szeretet, az Isten iránti hűség példájára. Kondt Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár megemlítette, a város az elmúlt időszakban mintegy 1,5 milliárd forintos fejlesztésre kapott támogatást. Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer ember tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszky. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását, és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszky elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszky győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szóli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajna ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Végül az időjárásról, a pára illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői műsorunk témái: szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája a vasárnapi szenti avatási szentmisén. A pápa úrangyala imája és felhívásai. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával szinódusi tapasztalatairól. Szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája. Vasárnap délelőtt a 11 damaszkuszi vértanú, valamint Giuseppe Allamano, Marie Leoni Paradis és Elena Guerra szenti avatási szentmiséjén mondott homiliájában Ferenc pápa emlékeztetett Isten stílusára, amely távol áll a hatalomtól és a hírnévtől. Szolgálatból, szeretetből, közelségből, együttérzésből és gyengédségből áll. A szolgálat a keresztény életforma, tanította a Szent Atya. A Szent Péter téren bemutató szentmisén Marcello Semeraro bíboros, a szenti avatási dikasztérium prefektusa apostolátorokkal együtt felsorolta a pápának a szenti avatandó boldogokat. Boldog Don Giuseppe Allamano, a konszolátor misszionáriusok és misszionárius nők intézetének alapítója, Elena Guerra nővér, a Szentlélek Oblátai kongregációjának alapítója, Marie Leoni Paradis nővér, a Szent Család kisnővérei kongregáció alapítója, és az 1860-ban meggyilkolt 11 damaszkuszi vértanú Manuel Ruiz López ferences és hétszerzetes társa, valamint Ferenc Abdelmuti és Rafael Mazapki maronita világi hívek. Homíliáját Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból vett idézettel Jézus Jakabhoz és Jánoshoz intézett két kérdésével kezdte. Mit akartok, mit tegyek meg nektek?
Cosa volete che io faccia per voi?
Illetve, készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Jézus kérdéseket tesz fel, és éppen így segít bennünket ítélőképességünkben, a dolgok megkülönböztetésében, mert a kérdések feltárják nekünk azt, ami bennünk van, rávilágítanak arra, amit a szívünkben hordozunk, és amiről néha nem is tudunk, mondta a Szent Atya, majd hozzátette. Hagyjuk, hogy az Úr nekünk, mindannyiunknak feltegye a két kérdést. Mit akarsz, mit tegyek meg neked, és tudsz-e inni az én kelyhemből? Ezeken a kérdéseken keresztül Jézus bemutatja a tanítmányok hozzáfűződő kapcsolatát és elvárásaikat a minden kapcsolatot jellemző fényekkel és árnyékokkal együtt. Jakab és János valóban kötődnek Jézushoz, de vannak igényeik. Kifejezik azt a vágyukat, hogy közel legyenek ő hozzá, de csak azért, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el, fontos szerepet töltsenek be. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Nyilvánvalóan azt gondolják Jézusról, hogy ő egy győztes és dicsőséges messiás, és elvárják, hogy megossza velük dicsőségét. Jézusban látják a messiást, de a hatalom logikája szerint képzelik előt.
Secondo la logica del potere.
Jézus nem áll meg a tanítmányok szavainál, hanem mélyebbre hatol. Meghallgatja őket, és belelát mindannyiunk szívébe, és a mi szívünkbe is, fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Párbeszédet folytat velük, és két kérdésen keresztül megpróbálja felszínre hozni a kéréseik mögött rejlő vágyat. Először azt kérdezi: mit akartok, mit tegyek meg nektek? Ez a kérdés feltárja a szívük gondolatait, napvilágra hozza rejtett elvárásaikat és a dicsőség utáni vágyakozás álmait, amelyeket a tanítványok titokban ápolnak. Majd a második kérdés elemezve a pápa rámutatott, hogy ezzel Jézus megcáfolja a tanítványok messiásról alkotott képét, és ezáltal segíti őket, hogy megváltoztassák szemléletüket, vagyis segíti őket a megtérésben. Észak vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Így módon feltárja előttük, hogy ő nem az a messiás, akinek gondolják. Ő a szeretet istene, aki ereszkedik, hogy eléri az alatta lévőket, aki gyengévé teszi magát, hogy felemelje a gyengéket, aki a békért és nem a háborúért munkálkodik. Aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. A kehely, amelyből az Úr majd iszik, az életének a felajánlása, amelyet szeretetből adott nekünk egészen a haláláig, a kereszt halálig, szögezte le homíliájában Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy akkor, kereszt halálakor Jézus jobbján és balján majd két lator lesz, akiket hozzá hasonlóan keresztre feszítettek, és akik nem hatalmi helyeket foglalnak el kényelmesen. Két rabló, akiket Krisztussal együtt szögeztek fel a fájdalomban, és akik dicsőséges helyen nem ülnek. A megfeszített király, az igaz ember, akit elítéltek, mindenki rabszolgájává válik. Ez az ember valóban az Isten fia volt, utalt Márk evangélista szavaira a pápa. Nem az győz, aki uralkodik, hanem az, aki szeretetből szolgál, hangsúlyozta a Szent Atya. A zsidókhoz írt levél is erre emlékeztet bennünket, főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Idézett a vasárnapi szentleckéből, a zsidókhoz írt levélből a Szent Atya. Ezen a ponton Jézus segítséget nyújtott a tanítványoknak, hogy megtérjenek, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. De ez ne legyen így azoknak, akik olyan Istent követnek, aki szolgává lett, hogy mindenkit elérjen szeretetével. Aki Krisztus követik, ha nagyok akarnak lenni, szolgálniuk kell, tanulva őtőle. A pápa ezután Isten stílusáról, vagyis a szolgálatról elmélkedett szentbeszédében. Jézus feltárja a szívük gondolatait, vágyait, leleplezve olykor a dicsőségre, uralkodásra, hatalomra, hiúságra irányuló elvárásainkat. Segít nekünk, hogy többé ne a világ ismérvei szerint gondolkodjunk, hanem Isten stílusa szerint, aki utolsóvá lesz, hogy az elsőkké váljanak. Jézusnak ezek a kérdései a szolgálatról szóló tanításával együtt gyakran ugyanúgy érthetetlenek számunkra, mint ahogy a tanítványok számára, mutatott rá Ferenc pápa. De ha követjük őt, az ő nyomdokain járunk, és befogadjuk szeretetének ajándékát, amely átalakítja a gondolkodásmódunkat, mi is megtanulhatjuk Isten stílusát, a szolgálatot. Ne feledkezzük meg erről a három szóról, amelyek megmutatják Isten stílusát a szolgálatban: közelség, együttérzés és gyöngétség.
Vicinanza, compassione e tenerezza.
Erre kell törekednünk, nem a hatalomra, hanem a szolgálatra, hangsúlyozta a pápa. A szolgálat a keresztény életforma. Nem egyfajta listája annak, hogy mit kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy ha ezeket megcsináltuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy befejeződött a munkánk, vége a műszakunknak. Aki szeretettel szolgál, az nem mondja, most már más valaki máson lesz a sor. A pápa végül felidézte az új szentek tanúságtételét. Az emberiség zaklató történelme során ők hűséges szolgák voltak, olyan férfiak és nők, akik szolgáltak a mártír halálban és az örömben. Ezek az új szentek megélték Jézus stílusát, a szolgálatot. Végül azért kérte bizalommal az új szentek közbenjárását, hogy mi is követhessük Krisztust, követhessük őt a szolgálatban, és a reménység tanúivá válhassunk a világ számára. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a missziós világnapot, amelynek témája
La giornata missionaria mondale.
Menjetek, és hívjatok mindenkit a mennyegzőre. A missziós igehirdetésnek az a feladata, hogy mindenkihez eljuttassa a meghívást az Úrral való ünnepi találkozásra, aki szeret minket, és aki azt akarja, hogy osztozzunk jegyesi örömében. Fejtette ki a Szent Atya. Ferenc pápa ezen a vasárnapon is kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a háborútól szenvedő népekért, a meggyötört Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Ukrajnáért, Szudánért, Myanmarért és mindenki másért, és kérjük mindannyiunk számára, mindannyiunkért a béke ajándékát.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum,
Most hallgassák meg interjúnkat Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával az ő személyes szinódusi tapasztalatairól. Stúdiónk vendége Kocsis Fülöp, hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolita, aki ebédszünetben ugrott át ide hozzánk. Biciklivel jöttél, érsek atya, mert legtöbbször úgy látlak téged a városban. Nem is egyszer láttalak.
Rollerra jöttem, mert egészen későn engedtek ki ma bennünket, ma különleges nap van, egyfajta lelki gyakorlat. De aztán szaladtam, és éppen találtam egy rollert, úgyhogy megint oda jöttem.
Most már így ismernek téged, hogy van itt egy keleti főpap, aki vagy biciklivel, vagy rollerre jár, és ez bizonyára a római zarándokok és turistáknak a tetszését megnyeri.
Én megmondom őszintén, nem tudom, mi ebből különleges, tehát ez egy nagyon jó eszköz, és hát a püspökök miért ne használhatnák ugyanúgy.
Igen, csak a római 2000 éves történetben ez nem egy megszokott jelenség. Záró szakaszához érkezett a szinódus az utolsó héthez, amelynek utolsó nagy feladata a záró dokumentum elkészítése, aztán majd a róla való szavazás. Előtte azonban egy személyes kérdés. A szinódus legtöbb részevője már tavaly is együtt tanácskozott, és a mostani három héttel együtt, majdnem két hónap, már eléggé jól ismerhetitek egymást. Milyen a hangulat a folyosón, a kávézóban, vagy éppen az utcán találkoztok e-rollerrel? Milyen a szinódus ember közelből?
Valóban nagy ajándék az, hogy olyan emberekkel találkozhatunk, akik a világ minden pontjáról jöttek, és barátságok is fűződtek egyébként. Megjegyzem, amikor a zöldfoki szigeteknek a püspökével még Budapesten találkoztam, futottam össze az eukarisztikus kongresszuson, utána aztán barátságot kötöttünk, és meg is hívott magához, nem tudom, mikor fogok elmenni a zöldfoki szigetekre, de minden esetre olyan emberekkel találkozhatunk, akivel vélhetően soha máshol, soha máskor, más körülmények között. De ez nem csak a különleges emberekkel való találkozás jelenti, hanem úgy, ahogy ez mindig is van, talál az ember olyan személyekre, akik úgy lelkileg közel vannak. Hadd mondjak egy másik érdekes találkozásunkat. Haddi Huda szír katolikus szerzetes nővérrel ismerkedtem össze, és érezhetően nagyon közel voltunk így lélekben egymáshoz, és meg is hívott magához annak idején, ő Szíriából való. Egy évvel ezelőtt akkor nem nagyon lehetett remélni az, hogy valóban meg tudom látogatni őket, de aztán néhány hónappal később mégis kaptam egy meghívást Szíriába. Hát mondjuk sajnos a gázai háború miatt akkor hiába mentem el, mert elmaradt az az esemény, amire engem akkor hívtak, de ez lehetőséget adott, hogy a Marmusza monostorukban meglátogassam, rendkívül különleges és érdekes, egy nagyon ősi monostor, ahol ő lakott. Tehát ilyen barátságok szövődnek, és ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy az egyház sokszínűségét, gazdagságát közelről láthassuk, tapasztalhassuk.
Számodra egy keleti rítusú érsek számára a szinódus fogalma és gyakorlata sokkal ismertebb és otthonosabb, mint egyébként a latin rítusúaknak. Így van ez? És akkor miben tudtok ti a keleti rítusúak segíteni? Kérdezem.
Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy a keleti egyházi vezetőkkel való találkozás is nagyon tanulságos mindnyájunk számára. Tehát azért Indiából, Malabár, Malankár egyházi vezetőkkel megint nem gyakran találkozhat az ember, és itt most az ő beszámolójuk alapján sokkal közvetlenebbül megismerhetjük az ő egyházukat. Ők is keletiek, de hát nyilván azért nagyon mások, mint a mi görögkatolikus egyházunk. És ez is óriási értéke a szinódusnak, hogy mi keletiek megismerjük jobban egymás egyházát. Aztán tavaly is így volt, tavaly egy kicsit méltatlankodtunk, hogy nem kapjuk meg a mi különlegességünk miatt azt a lehetőséget, hogy ez a különlegesség hangot kapjon, vagy megjelenjen a szinóduson, és menet közben változtattak.
Mármint, hogy keleti rítusúak?
Nem, a szervezés, tehát a szinódus elsőként hát nem nagyon tudott mit kezdeni azzal, hogy mi szeretnénk, keletiek akartuk, hogy a mi csoportunk, vagy egy külön csoportot alkothassunk, vagy legalábbis megfogalmazhassuk a magunk véleményét, és eleinte ezt nem túl jó szívvel fogadták, de aztán ez tavaly volt, módosítottak, és valóban egy külön keleti találkozót is összehoztunk, ahol aztán később be is került a záró dokumentumba a keleti egyházaknak egy-egy sajátos meglátása, illetve az érdekeinknek a megfogalmazása. Érdekes módon ez a mostani szinódus szövegéből kikerült, és ezt egy kicsit megint nehezményeztük, hogy miért nem, de én teljesen megértettem az egésznek a logikáját. Ugyanis tavaly nagyon sok különleges, sajátos kérdés, téma is jelen volt a szinóduson, és a pápa úgy döntött, hogy ezeket külön, speciális szakértők kezébe teszi, és 10 külön munkacsoportot szervezett, ahol ezek a vaskos, súlyos, tényleg az egyházat nagyon mélyen érintő nagy kérdések külön kapnak teret, nem pedig a mostani szinódusnak a részévé válik. És ezért ezt meg is értettük, hogy a keleti egyházak kérdése is egy külön kérdéscsoport, hiszen most is összejöttünk együtt, és akkor hát elkezdjük mondani, hadd áruljam el azt, hogy amikor Gucsaroti bíboros összehívott bennünket, akkor Szabó Péter, mi görögkatolikus teológus kérte meg, hogy akkor Péter legyen szíves hozzá elő azokat a kérdéseket, amelyek a keleti egyházakat illetik. És akkor Péter nagyon fölkészülten elő is hozta, hogy mi mindenről lehetne beszélni. Aztán rájöttünk, hogy hát most ez a szinódus nem erről szól, hogy a keleti egyházak súlyos problémáit megoldja, hanem arról, hogy a mi keleti sajátosságainkat is hogyan lehet szinodálisan, vagyis lélekre nyitottan jobban befogadni. És ennek persze nyilvánvalóan van helye most is, hiszen a megváltozott világban több olyan keleti egyház van, amelynek a hívei nagy része, tehát nagyobb számban a régi történelmi területeken kívül élnek, tehát Kanadában, Egyesült Államokban, Európában, másutt, és ők is, a keleti egyház tagjai, hogyan kapcsolódnak a latin egyházba, a latin püspök hogyan tud kapcsolatot teremteni veli úgy, hogy ne csak annak örüljön, hogy na, végre katolikusok még többen vannak a templomban, hanem megőrizze a keleti identitását. Tehát a mi szempontunkból is nagyon súlyos kérdéseket is tartalmaz a szinódusi ebből a szempontból is. Túl azon, hogy a latin testvérek is megismerhetik a keleti egyházaknak a sajátosságot.
És atya, hol melyik területen, melyik témakörben érezted, ez valóban a lélek munkája, és a szinódus jó felé megy.
Alapvetően a szinódusnak az irányát, lelkiségét én kezdettől fogva nagyon pozitívan értékelem. Nagyon sok mindenben meg kell újulnunk. Sokan azt mondják, hogy jó, hát mi segített ez rajtunk, amikor Sault megválasztották, akkor éppen a napokban olvastam a Bibliában, Sámuel könyvében, hogy ugye mit segített ez rajtunk. Hát a hitetlenkedőknek nem segít semmit, de akik bíznak az Istenben, az Isten hatalmában, azok meglátják az Isten csodáját. És igenis, mai egyházunknak nagy szüksége van arra, hogy jobban figyeljünk oda léleknek arra hangjára, amely esetleg a másik emberből szól. Olyan emberből szól, aki másként gondolkodik, vagy más felfogása van, mint amit én elképzelek, vagy én jónak tartok. Ebben nagyon sokat tanulunk, és amit hazavihetünk, hogy ezt a tapasztalatot osszuk meg az ottaniakkal. Már szervezem azokat a papi találkozókat, egyrészt a saját egyházmegyémben, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papságával is fogok majd találkozni, hiszen ez a feladatunk, mondja is a pápa sokszor, hogy vigyük haza azt a légkört, azt az atmoszférát, amit itt megtapasztaltunk a lélekben való beszélgetés, a lélekre való figyelés során. És hát rajtunk múlik majd, hogy ráállunk-e erre a megújuló, megújítandó vonalra, amelyet a lélek fog vezetni, egészen biztos vagyok abban, hogy itt is a lélek munkájának a szemtanúi és együttműködői lehetünk, és ilyen értelemben minden egyes emberen otthon az egyház minden megkeresztelt tagján múlik, hogy a lélekkel való együttműködésben rá tud-e állni erre a megújuló folyamatra, miszerint sokkal nagyobb nyitottsággal kell egymás felé fordulnunk. Ki lehet mondani azt itt ebben a rádióban, hogy Magyarországon annyira ketté változó ország, az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik, és ez nagyon erős lett, és ez sajnos az egyházba is beszűrenkedik, és ez az, aminek nem szabad teret adni, ha mindenki a lélekre figyel, nyilván ahhoz hívő és imádkozó alapmagatartás szükséges, akkor a lélek meg tud tanítani bennünket olyan dolgokra, amikre esetleg nem számítottunk, és a másiktól is tanulhatunk.
És csak, hogyha köszönöm ezt a személyes hangú beszámolót, és még sok lelki erőt.
Köszönöm szépen.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A pontos idő 17:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer embert tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszkij. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszkij elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszkij győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szóli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajn ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Egy zavart állapotú mongol állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül megszúrt egy jordániai utast a Tokaj Intercity-n Szerencsen, közölte a Borsodoboly-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Janasócki Attila elmondta, tette utána a mongol férfi öngyilkossággal fenyegetőzött, de a főkapitányság munkatársainak sikerült ártalmatlanná tenniük a támadót, akit pszichiátriára szállítottak. A jordániai utas a támadásban könnyebben sérült. Végül az időjárásról, a pára illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, október 22-én az elődök ünneplik nevük napját. Nevük magyar eredetű. A kutatások szerint az előszónak dékicsinyítő képzős származéka, és ennek jelentése első előlevő. tehát az előd jelentése elsőszülött ős. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma előd nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a névviselőit sokáig.
You make me feel like I am clean again. Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Október 22-én született 1811-ben Doborjánban Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész. 9 éves korában lépett fel először Sopronban és Pozsonyban. Bécsben, majd Párizsban tanult, ahol kapcsolatba került a szellemi élet számos jelentékeny alakjával, akik döntően befolyásolták szellemi tájékozódását. Már bécsi hangversenyein nagy sikereket aratott, később Franciaországon kívül Londonban és Svájcban is koncertezett. Minden szellemi áramlat iránt fogékony volt, s rokon szenvezett a haladó polgári mozgalmakkal. Mivel Magyarországon születtem, illő, hogy zenei tehetségemmel hazámat szolgáljam, írta egyik levelében, és kijelentése értelmében is cselekedett. 1938-ban a pesti árvízkárosultak javára hangversenyeket rendezett, 40-ben alapítványt tett a pesti nemzeti zenede létesítésére. Amikor Pesten hangversenyezett, ahol mint karmester is először mutatkozott be, már Európa szerte ismert zongoraművész volt, kinek ünnepeltetése máig nem tapasztalt méreteket öltött. Gyakori vendége volt a párizsi, bécsi, római koncerttermeknek is. Richard Wagnerrel Párizsban kötött életre szóló barátságot. Zeneszerzőként az 1850-es években kezdték el ismerni. Az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. Az 1860-as években Rómában élt. Itthon jelentős szerepe volt a Pesti Zene Akadémia megalapításában, majd a művészképzésben. 67-ben koronázási miséjének bemutatójára ismét Pestre látogatott. Ezt követően évről évre hazajárt. Liszt Ferenc Bayreuthban hunyt el 1886-ban. Sírja ma is ott található. Liszt zeneszerzőként Wagner és Berlioz mellett a 19. század úgynevezett radikális romantikus zenéjének képviselője, a berliozi programzenelv folytatója és beteljesítője. Utolsó korszakának műveiben minden megoldatlanságuk ellenére olyan távlatokat nyitott meg, amelyekkel egyedül állt korának zeneszerzői között, s amelyek elsősorban Bartók művészetében találtak igazi rokonságra és folytatásra a 20. században. És a mai napon született, tehát október 22-én 1875-ben Zsívajdei vulkánon a jelentős rovartani kutató és gyűjtő Csiky Ernő. A budapesti állatorvosi főiskola elvégzése után került a Nemzeti Múzeum állattárához, amelynek később igazgatója lett. 1898-ban részt vett Zichy Jenő harmadik ázsiai expedíciójában, ennek során Szibériából, Mongóliából és Kínából gazdag gyűjteményt hozott haza. Többek között 250 gerinces állatot és 9000 rovart. A 20. század elején Boszniában, Dalmáciában és Albániában járt gyűjtőúton. A 20-as években részt vett a Tihanyi Biológiai Állomás megszervezésében. Kutatási területei az egyenes szárnyú rovarok, a levéldarazsak és főként a bogarak, alak és rendszertana voltak. És végül szintén a mai napon született 1909-ben Mezőtúron Salgó András, magyar származású mexikói festő. Budapesten építészmérnöki tanulmányokat folytatott, majd Párizsban már kizárólag festészettel foglalkozott. A fasizmus elől Mexikóba menekült, ahol főképp murális munkáival vált ismerté. Nagyméretű falképeit, neoprimitív egyszerűség, táblaképeit, mint a Don Quixote sorozat, expresszivitás jellemzi. Művészetkritikái és tanulmányai jelentek meg mexikói újságokban és folyóiratokban. Halálát követően műveiből egészen a 90-es évek elejéig számos emlékkiállítást tartottak Mexikó több városában. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket, Kalendáriumot hallottak.
Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no end. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer.
First one, it's a shock. passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer.
It's a show.
Semmink s nem volt túl sok hely még. Lassanként nőtt indulatunk. Lassan elhittük, hogy mindent megkapunk. Elég volt szűk kis hely, hogy összebújt két ember szívünk melegéből. Semmi sem szállt el, így voltunk rég, de megváltozunk. Talán túl sokat igény, mit láthatunk. Rohanunk mindenért, kell, amit más elég, mert csak így érzed, teljes az élet. Egyszer rádöbben sztán, és megváltoztál. Rohan az élet, ezután fel sem veszed. Ahogy hajtod a mindent, ami szép volt, semmit sem jelent. Nekem szűk ez a föld, keresek egy újat. Nekem szűk ez az ég, ez a ház, építek egy újat.
ez nem is baj, ez mind nem zavar. Hisz az erdők, svák és mások, mint tavaly. Mindenki más akar, másképpen szól a dal. Ilyen az élet, más a hút élet. Nem baj, ha rájössz, és nem fáj. Nem is kell, mit elhagytál. Rohan az élet, bár kicsit gyorsan szaladunk. Talán túl sok, mint hajtunk, talán minden tagalunk, majd az idő. Nekem szűk ez a föld, keresek egy újat. Nekem szűk ez az ég, álmodok egy újat. Nekem szűk ez a ház, építek egy újat. Nekem szűk ez az ágy, akarok egy újat. Nekem szűk a
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!